sajtóhírek szerint Brüsszelben már készül az Oroszországgal szemben bevezetni kívánt 9. szankciós csomag. Ezúttal Lengyelország és a 3 balti állam helyez nyomást az Európai Bizottságra. Azt akarják elérni, hogy a nukleáris energia területén is megszűnjék mindenfajta együttműködés Moszkvával. Ha ez a javaslat átmenne, az Magyarország számára atombombával érne föl. A nukleáris energia mellett az új büntető intézkedések más területeket is érintenének, így megtiltanák a gyémánt, az acél, az orosz cseppfolyósított gázból készült termékek importját, tilalom alá helyeznék a technológiai ügyletek uniós exportját, és megtiltanák az összes orosz tulajdonban lévő vízijármű kikötését az Európai Unió partjain. Továbbá uniós állampolgárok nem vállalhatnának semmilyen funkciót orosz állami vagy magáncégek irányító testületeiben, és megvonnák 3 orosz tévécsatorna európai sugárzási jogát. Ezek tehát a javaslatok, hogy mi valósul meg ezekből egyelőre nem tudni. Minden esetre Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már korábban is jelezte, hogy a nukleáris energiát érintő szankciókat hazánk nem fogja támogatni. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. A stúdióban Sebestyén Géza, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője, és Hortai Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője. Én Halász Zsuzsa vagyok. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Beszélgetés indítónak azt hiszem elég, ha annyit mondok, hogy paks, hogyan hatna ránk a 9. szankciós csomagnak ez a része, ha javaslatokat benyújtott formájában fogadnák el, bár a kormányzati kommunikáció értelmében ez nem történhet meg, de azért most játszunk el ezzel a gondolattal.
Hát két szinten is problémát okozna ez a javaslat Magyarország energiaellátása szempontjából. Egyfelől a javaslat a jelenlegi formájában tiltaná a fűtőelemek szállítását. A paksi atomerőmű orosz fűtőelemekkel működik, így ez már rövid középtávon ellehetetlenítené az atomerőmű működését, ami azért aggályos, mert a jelenleg a villamosenergiaellátásunk gerincét a paksi atomerőmű biztosítja a belföldi villamosenergia termelésnek, nagyságrendileg a feléért ez a kapacitás felelős. A javaslat másik komponense megtiltana mindenféle nukleáris együttműködést Oroszországgal, ez pedig a paksi bővítést lehetetleníteni el, ami pedig hosszú távon elengedhetetlenül fontos hazánk energiaellátása szempontjából. Magyarországon és egyébként az egész régióban folyamatosan emelkednek a villamos energiaigények, ezzel párhuzamosan a kiszámítható kapacitások csökkennek, így a következő 5-10 évben keletkezik egy olyan rés a villamos energiaellátásban, amit nagy mennyiségű kapacitással be kell tölteni. A jelenlegi becslések, elemzések azt mutatják, hogy a technológia adottságok miatt egyszerűen megújuló kapacitásokkal nem lehet ekkora mennyiségű rést betömni, úgyhogy más technológiákra is szükség lesz. A gáz erőművek kérdésessé váltak az EU szankciós politikája miatt, a széntüzelés fokozása az a klímavédelmi elképzelések miatt korlátozottan lehetséges közép- és hosszú távon, tehát így egyedül a nukleáris energia marad.
Még egy rövid kérdés, önhöz pótolhatóak ezek a fűtőelemek esetleg más gyártású fűtőelemekkel, vagy csak orosz fűtőelemek alkalmasak paks működtetéséhez?
Egy atomerőmű egy adott technológiával, egy adott fűtőelemre van méretezve. Egyébként nem lehetetlen a fűtőelem cseréje másra, viszont ez rendkívül hosszú időbe, és rendkívül hosszú időbe kerül, és nagyon sok műszaki kockázattal jár. Ezt először meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán lehetséges-e, utána jön az engedélyeztetési eljárás, és utána a tényleges kivitelezés. Tehát egyáltalán nem biztos az sem, hogy mondjuk a paksi atomerőmű esetében ezt meg lehet tenni, és hogyha kiderülne, hogy meg lehet tenni, akkor is sok-sok idő kellene hozzá, mire ténylegesen lehet helyettesíteni. Tehát azt mondhatjuk, hogy rövid távon ez nem lehetséges.
Erre majd mindjárt visszatérünk még a fűtőelemekre, de most Sebestyén Gézához fordulok. Mennyire kell komolyan venni általában a szankciókat? Ezt azért kérdezem, ugye, mert a múlt héten kiderült, hogy számos ország vidáman üzletel Oroszországgal a szankciók ellenére, és hát egyes országok igen nagy kereskedelmi többletet könyvelhetnek el maguknak, mióta bevezették a szankciókat. szankciókat.
Ez így van, és hogyha a szankciós politikát nézzük konkrétan, ami Oroszország ellen megvalósult, akkor szinte egy kabaré, vagy hát tragikomédia, amit látunk, hiszen egyrészt azt látjuk, hogy valóban nagy hangon hangoztatják bizonyos országok, hogy ők bizonyos terméket szankcionálnak, nem adnak el Oroszországnak, vagy nem vásárolnak tőle. Rengeteg cég jelentette be, hogy kivonulnak Oroszországból. Pont tegnap nézegettem egyébként YouTube videókat ezzel kapcsolatban, és a Yale Egyetemnek is volt egy felmérése, hogy 200 olyan cég van a világban, amelyik bejelentette, hogy ők kivonulnak Oroszországból, megszüntetik az ottani tevékenységüket, és vagy nem tették ezt meg, semmi jel nem mutat arra, hogy ezt megkívánnák tenni, youtuberek mennek boltokba és kérdezik, hogy itt fognak-e tudni vásárolni ugyanúgy Apple termékeket, vagy bizonyos ruházati cikkeket továbbra is a boltban, mondják, hogy persze, természetesen semmilyen elképzelés nincs. Egy-két cég megtette azt, hogy papíron eladták a céget egy orosz tulajdonosnak, egy kínai befektetőnek, de ugyanazokat a termékeket árulják ugyanazokban a boltokban, lényegében még a márka jelzéseket se írták át sokszor, ugye az egyik gyorsértelmi láncnál kisatírozták a ketchupon a logóját az amerikai cégnek, de egyébként ugyanaz a termék, ugyanazok a szolgáltatások, azok vásárolhatók. Ugye a másik ilyen hír az, hogy Amerika, ahol vannak egyébként Lukoil kutak Amerikában, tehát tömérdek Lukoil kút van, akik orosz, szintén orosz üzemanyagot vásárolnak, Szicílián keresztül szállítják ezeket, bár nagy hanggal ők is bejelentették azt, hogy nem vásárolnak
üzemanyagot. De akkor ez úgy van, hogyha közbeiktatnak egy országot, akkor az már nem is orosz olaj?
Így van, ami nyilván ezt jogilag meg lehet védeni, de azért azt gondolom, hogy az egésznek az álságos volt, ez nagyon jól mutatja, hogy ez a rendszer ez mennyire a látszatról szól, csak is nem a tényleges intézkedésekről, és azért azt is tegyük az egészhez hozzá, hogy azok a szankciók, amit most a nukleáris fűtőanyagokkal kapcsolatban ugye konkrétan a pár ország az bejelentett, vagy hát szorgalmaz. Ugye olyan országokról beszélünk, a balti államok, Lengyelország, vagy akár Írország is, ahol nincs is nukleáris erőmű. Ugye lengyelek terveznek majd építeni, de nem orosz technológiával. Tehát az a szankció, amit ők be akarnak vezetni, az ő szemszögükből teljesen jelentéktelen, vagy értelmetlen, vagy értelmezhetetlen szankció. Eddig se vettek ők orosz nukleáris fűtőanyagot, ezután se fognak venni orosz fűtőanyagot. Tehát ő szemszögből semmilyen negatív következménye nincs ennek az egész bejelentésnek, vagy akár bevezetnék ezt a szankciót, annak se lenne semmilyen következménye. Egyébként vannak még országok, ahol szintén nincsenek erőművek, vagy be akarják őket zárni, mint a németek, vagy akár a belgák. De egyébként, ami szerintem Magyarország szempontjából is jó hír, most beszélünk Paksról, de azért nem csak Magyarország az, akit negatívan érintene ez az intézkedés, hiszen azért a térségben is, akár a finnekről beszélhetnénk, vagy beszélhetnénk a szlovákokról, csehekről, a bulgárokról, más országok is vannak, akik használnak orosz fűtőanyagot, a franciák is használnak egyébként orosz fűtőanyagot, tehát eleve azt gondolom, hogy nem csak a mi érdekeinkkel menne szembe egy ilyen szankció, hanem más országoknak is ez fájna, és azért nézzük azt meg, hogy mennyi kárt okoznánk ebben Oroszországnak. Az orosz exportnak egy minimális része az, ami nukleáris fűtőanyagokhoz kapcsolódó, és az Európai Unió a felvevőpiaca, tehát igazából nem lenne ennek lényeges hatása az oroszoknak. Kire lenne lényeges hatása? Azokra az országokra, akik valóban az energiamixüknek egy nagy részét nukleáris energiából állítják elő. Tehát ugye valóban mit csinál az Európai Unió? Szankcionál mindenféle dolgot, és egyébként vannak olyan szankciók, amiknek szimbolikus jelentősége van, de nem okoznak kárt. Vannak olyan szankciók, amik esetleg egyébként valóban több kárt okoznak az oroszoknak, mint nekünk, de azért a gáz és az olaj mellett ez a harmadik olyan szankció, ami teljesen egy őrült gondolat, ami egyértelműen nekünk Európának fájna, nekünk okozna gondot, gyakorlatilag lekapcsolnánk a villanyt, lekapcsolnánk az energiát, és megállna a gazdaság, megállna a magánszemélyeknek is az áramhasználata, miközben az oroszoknak fájni, ez nem igazán fájna.
De ha jól veszem ki a szavaiból, akkor számíthatunk arra, hogy nem maradunk egyedül a szavazásnál.
Én azt gondolnám, hogy ez lenne a racionális, hogy nem maradnak egyedül. Azért láttuk eddig is azt, hogy nagyon sok olyan szankcionál, ahol szintén más országoknak is fájt a szankció bevezetése. Ők hallgattak, nem mertek hangosan véleményt nyilvánítani. Nyilván Magyarország szemszögéből szerencsés helyzet az, hogy egy stabil kormány vezeti az országot, és nem kell attól félniük, hogy a közvéleménynek a negatív reakciója az esetleg a kormányt azt arra kényszerít, hogy akár a hatalomra is lemondjon. Tehát ilyen szempontból azért vannak kérdőjelek, de szerintem, hogyha a racionálisokat nézzük, ha azt nézzük, hogy mi az érdeke ezeknek az országoknak, akkor tényleg azt látjuk, hogy vannak olyan országok, akiknek nincsen tétjük az asztalnál. Én nem is gondolom azt, hogy ezeknek az országoknak, hogy mondjam, túl etikus, vagy akár szép dolog az, hogy egy ilyen szankciót ezt lebegtetnek. Akiknek meg van tétjük, nekik teljesen a saját érdekük ellen menne egy ilyen szankció. Tehát a racionalitások azok mindenképpen amellett szólnak, hogy ezt a részét a 9. csomagnak se most, se a későbbiekben ne vezesse be Európa.
Hát különösen fájó Lengyelország hozzáállása ehhez a kérdéshez, de ez egy másik kérdés. Még egy pillanatra maradjunk a fűtőelemeknél, hogyha ez a szankció életbe lépne, a nukleáris együttműködéssel kapcsolatos szankció, akkor mi lenne azokkal a kiégett fűtőelemekkel, amelyeket jelen pillanatban Oroszországba szállítunk? És feltételezem, hogy akkor a cseh, a szlovák erőművekből is, atomerőművekből is bizonyára a nukleáris hulladék az oda megy. Tehát akkor gondolom, hogy az együttműködés azt is jelenti, hogy akkor ezt nem lehetne odavinni. Hol helyeznénk akkor ezeket el?
Egyelőre az asztalon lévő javaslat ilyen részleteket nem érint, de abból, hogy a nukleáris együttműködés valamennyi formáját megtiltaná Lengyelország és a három balti állam, abból arra következtethetünk, hogy ez egy újabb probléma lenne a nukleáris, kiégett nukleáris fűtőelemek elhelyezése. Annyiban hadd csatlakozzak még rá az előző gondolatra, hogy az Európai Uniós villamosenergia piac nagyon szorosan integrált, a tagállamok piacai szorosan összekapcsolódva működnek, így egyébként egy ilyen típusú szankció és a nukleáris erőművek termelésének a leállása az nem csak azokat az országokat érinteni negatívan, amelyek ilyen típusú erőművekkel rendelkeznek, hanem az egész közösséget. Tehát ilyen módon közvetetten Lengyelországnak és a balti államoknak is fájna az intézkedés. Arról nem is beszélve, hogy már most is az energiapiacon tapasztalható bizonytalanság egyre több és több vállalatot késztet arra, hogy a termelését áthelyezze más kontinensre. Most, hogyha ez a villamosenergiában is megjelenne ez a bizonytalanság, vagy elkezdene növekedni, akkor az elvándorlási hullám még erősebb lenne, és az a gazdasági válság, ami kibontakozóban van, az borítékolhatóan még mélyebb lenne, mint ahogyan most látszik.
Azt olvasom a sajtóban, hogy több mint 30 ezer orosz vállalkozás működik jelen pillanatban az Európai Unió területén. Ez, hogy hogyan működik, ezt nem nagyon tudjuk, hogy akkor a szankciók rájuk nem vonatkoztak, de a kérdésem az arra irányul, hogy nélkülözhetőek-e ezek a vállalkozások, hogyha most úgy dönt az Európai Bizottság, hogy akkor ezeket is ki kell innen söpörni, az okoz-e bármiféle problémát, gondot az európai gazdaságnak?
Valószínűleg nem konkrétan az orosz vállalkozások azok, amik igazán gondot jelentenek itt, hanem sokkal inkább az orosz nyersanyagok, amik gondot jelentenek. És ez a része a szankcióknak, ez a része a szankciós politikának az, ami szerintem nagyon régóta egyébként hát komoly fejvakarást okoz gondolkodó embereknek. Nem igazán értjük, nem igazán látjuk azt, hogy itt mi lenne a stratégia, vagy mi lenne a cél. Az, hogy kevesebb orosz cég van esetleg Európában, amíg őket ki lehet váltani európai cégekkel, nem arról van szó, hogy mondjuk a nyersanyag kereskedelem rajtuk keresztül zajlik, és ők kihagyhatatlan szereplői ennek a folyamatnak. Addig azt gondolom, hogy az kevésbé fájna nekünk, vagy kevésbé érdekel minket, ha egy-egy ilyen cég az elhagyja esetleg az uniót, de valóban az energetika terén ez egy komoly probléma, és én is hagy csatlakozzak akkor rá arra, amit Olivér mondott, mert itt valóban ugye beszélünk most a nukleáris fűtőanyagokról, de hogyha azt az energiát másféle forrásból kéne előállítani, akár mondjuk gázból, vagy bármilyen más energiaforrásból kell azt energiát előállítani, amit nem tudunk nukleáris energiával megtermelni, hiszen nem kapjuk meg az ezekhez szükséges technológiát és vagy fűtőanyagot, az mit fog jelenteni a gáznak az ára szempontjából? Tehát most is láttuk már azt egyébként, hogy brutálisan magas gázárak voltak, ez lejjebb ment egy kicsit, bár egyébként ezt
az hozzá kell... Érdemes lenne erről nyitni egy zárójelet.
Erről nyissunk is rögtön egyet, aztán lehet, hogy még nyitok még egyet, de ugye Ugye itt mit kell látni? Azt kell látni, hogy most mindenki örült, hogy lejjebb mentek a gázárak, nem 350, nem csak 120 környékén vannak, de azért azt hozzá kell tenni, hogy akkor volt 350, és azért volt 350, mert hirtelen mindenki, hogy egy szűk ajtón szeretett volna kirohanni, mindenki egyszer vásárolta a gáz, mindenki szerette volna gyorsan feltölteni a készleteit. Ugye most kevesebben vásárolnak gázt, ugye kis vissza lecsökkent.
Tele vannak a tárolók.
Pontosan, így van, lecsökkent a kereslet, tehát azért az, hogyha a gáznak az átlagos árát nézzük, az nem nyugtat meg minket, hogy most az átlagos ára az nem olyan magas, mert a legtöbben a magas árnál vásároltak, pont azért volt magas az ár. Tehát felhajtottuk saját magunknak az árat, ugye azáltal, hogy itt belebegtettük a szankciókat, illetve hirtelen együtt próbáltunk, egyszerre próbáltunk egymásra licitálva föltölteni tározókat. Most csökken az ár, mikor éppen nem vásárolunk annyit, de fogunk majd megint vásárolni, akkor megint csak emelkedni fog, és ha nem csak a gáz, a szokásos gázkeresletet kell majd nekünk kielégíteni, hanem ki kell váltani a nukleáris termelést is, akár gázzal, akár más energiahordozókkal, akkor ez egy még egy újabb csúcstemelés lesz majd a gáznak az ára szempontjából, illetve az egyéb energiák szempontjából, ami azt jelenti, hogy tovább drágítja ez az európai termelés, ez tovább nehezíti, vagy tovább súlyosbítja azt a problémát, amiről Oliver is beszélt, hogy egyre kevésbé lesz versenyképes Európában termelni vállalatoknak, és még inkább fogja ezt az exodust, ezt a kiáramlási hullámát az európai vállalatoknak erősíteni, ami egy nagyon-nagyon negatív hír az európai munkaerőpiac szempontjából is, és ezzel azt kell látni, hogy egy vállalat azért nagyon sokáig hezitál, amikor egy ilyen döntést meghoz, hiszen egy beruházás azért az egy komoly tőke befektetésről, munkaerő felvételről, szakembereknek az odacsábításáról szól, ez egy hosszabb távú projekt, de ha már dönt arról, hogy egy másik országba viszi a termelését, amíg nem lesz erős érve arra, hogy visszahozza, addig nem igazán fogja ezt visszahozni. Tehát sajnos, amit most látunk, azok nem rövid távú folyamatok, nem arról szól, hogy most két hétig Amerikába fog termelni egy vállalat, és aztán majd két hét múlva visszajön Európába, hogyha esetleg visszaállnának az energiárak, vagy nem lenne ez a bizonytalanság, hogy lesz-e gáz Európában, lesz-e elektromos áramból termelt energia Európában. Még ha vissza is állna esetleg a helyzet, és még ha meg is gondolnák magukat az Európai Uniós döntéshozók, hogy ez nagyon rossz irány az energetikai szankciók terén, ezt hanyagolnák, vagy ezt nem erősítenénk tovább, akkor se számíthatunk arra, hogy ezek a folyamatok, amik most elindultak, ezek visszafordulnának.
Nagyon érdekes hír jelent meg itt a napokban, mert ugye az Európai Unió eddig csoda fegyverként beszélt az LNG-ről, hogy majd mindent megoldunk az Amerikából ideérkező palagázzal, de közben arról cikkezik a világ sajtó, hogy 60 tangerhajó áll különböző kikötőkben, amelyeknek nincs hova ezt a cseppfolyósított gázt letölteniük, mert nincsenek terminálok Európában, és jelen pillanatban ezek a hajók ott állnak és várják a sorsukat, hogy mi fog velük majd történni egyszer csak. Ráadásul itt olvastam egy számot is, hogy ezeknek a hajóknak az üzemeltetési költségei naponta 207 millió forintnak megfelelő összeget tesznek ki.
Tavasszal már számos elemző és a Nemzetközi Energiaügynökség is figyelmeztette arra az Európai Unió vezetőit, hogy a közösségnek nincsenek meg a megfelelő infrastruktúrális kapacitásai ahhoz, hogy az Oroszországból érkező vezetékes gáznak megfelelő mennyiségű cseppfolyósított földgázt szerezzen be a piacról. És hát ezt most látjuk megvalósulni. Annyit azért érdemes talán még hozzátenni, hogy nem csak ez az egyetlen oka annak, hogy hajók állnak a kikötőknél, vannak olyan hajók is, amik egyszerűen arra várnak, hogy magasabb legyen a gáz ára a jelenleginél, és megéri nekik ezt a költséget.
Ezt a napi 207 millió forintnak megfelelő összeget megéri?
Így van, megéri.
Vagy ők legalábbis lehet ők akkor úgy, a nyereség.
Legalábbis ők úgy gondolják, hogy megéri. A gáz árakra még egy gondolat, hogy az igazi probléma az, hogy teljesen kiszámíthatatlanná vált az európai gázpiac. Tehát egyszerűen olyan mértékben függ külső tényezőktől, hogy senki sem tudja megmondani, hogy egy vagy két hónap múlva mekkora lesz a gáznak az ára, lesz ellátás. Olyan hatásoktól függünk, mint az időjárás, mint hogy a kibontakozó gazdasági válság hány vállalatot kényszerít majd térdre, illetve hogy a cseppfolyósított földgázkereskedők hogy döntenek, mennyit allokálnak Európába, és mennyit Kínába. És ebből a nézőpontból az, hogy most a tényezők szerencsés együttállásának köszönhetően volt egy korrekció, de a korrekciónál csak 100 euróig tudott lemenni a gázár, szerintem kifejezetten aggályos. 2 évvel ezelőtt 15 eurót kellett fizetni egy megawattóra gázért, és most a 100 eurós szintet a komplett nyugati sajtó ünnepelte. Vannak olyan ipari tevékenységek, amiket már 100 euró fölötti gázánál egyszerűen nem éri meg végezni. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy ennyire változékonyá vált a gázár, és az, hogy ennek az alja 100 eurón van, az nem egy kedvező hír az európai gázpiac szempontjából. És a napokban megjelent a Nemzetközi Energiaügynökség egy új tanulmánya, ami rámutatott arra, hogy jövőre kb. 30 milliárd köbméter gáz hiányzik majd az európai gázpiacról. Ez a mondjuk a tavalyi fogyasztásunknak valamivel kevesebb, mint a 10%-a. Egyszerűen azért, mert az infrastruktúrális korlátok mellett, amit szerkesztő asszony említett, Kína gázigényei növekedni fognak. Ugye Kínában most idén eléggé alacsonyak voltak a gázigények a koronavírus járvány fékezésének céljából végrehajtott lezárások miatt, de most úgy tűnik, hogy ezeknek vége, és a kínai gazdaság újra növekedésnek indul, az energiaigények megemelkednek, és jövőre visszapattanhatnak a 2021-es szintre. És hát a növekvő LNG, cseppfolyósított földgáz kapacitások, azok ennek a növekvő igénynek csak egy részét fogják fedezni. Tehát a mostani, erre külön felhívja a figyelmet a Nemzetközi Energiaügynökség, hogy a mostani állapotba nehogy belekényelmesedjenek az Európai Uniós döntéshozók, mert a következő hónapokban sokkal nehezebb időszakok várnak a közösségre a gázpiacon.
Akkor tulajdonképpen most még egy igazán jó tél elébe nézzünk a jóslatokhoz képest, ami jövőre jön. Viszont még egy picikét itt a beszélgetésünk végén nézzük meg azokat az egyéb büntető intézkedéseket is, amelyeket ez a 9. szankciós csomag tartalmaz, mert feltételezem, hogyha a nukleáris együttműködés nem is jön be a javaslattevőknek, azért feltehetően a többiből majd lesz valami. Üres kézzel általában nem állnak föl az asztaltól a brüsszeli tárgyalásokon. Szóval van itt még gyémánt, acél, orosz cseppfolyósított gázból készült termékek, ezek ugye mind import dolgok, aztán a technológiai ügyletek, nyilván itt számítógépes szoftverekről is szó van, ezeknek az exportja, és az, hogy most kiköthetnek az orosz hajók, vagy nem köthetnek ki, ez szerintem sokadrangú kérdés ezekhez képest. Ezek milyen problémákat okozhatnak?
Ez így van. Alapvetően látjuk azt, hogy vannak azért szimbolikusabb jellegű a javaslatok is.
Például mint a gyémánt?
nekem az is szimbolikus. Ugye, nekem
jó, csak ebbe az a furcsa, ugye, mert ezzel mindig mosolygunk, hogy ez hogy került eddig ki a szankciók alól. Így van. A belga gyémánt kereskedők érdekei
pontosan, igen.
Kerültek előtérbe.
Igen, szóval én is azt gondolom, hogy amikor egy-egy vállalatot, vagy egy nagyon szűk szektort érint egy szankció, az nyilván, és azért azt ne felejtsük el, hogy sokat beszélünk a szankciókról, főleg azokról, amik jobban fájnak nekünk, vagy Európának, de azért azt ne felejtsük, hogy minden szankció fáj annak az országnak is, aki bevezeti őket. Tehát, hogyha nincs olyan szankció, nem létezik olyan szankció, ami ne okozna fájdalmat Európának is, ha bevezet egy szankciót, akár egy olyan, hogy nem adunk el valamit, például szoftvereket Oroszországnak. Nyilván ez azt jelenti, hogy bizonyos cégeknek kevesebb lesz a bevétele, esetleg kevesebb lesz a foglalkoztatottat, esetleg kevesebb lesz az adóbevétel abban az országban. Tehát ennek is van valami negatív hatása, de hogyha ez egy szűk szektort érint csak, nem lesz ennek komoly hatása, akár a munkaerőpiacra, akár az állambevételekre, ezeket a negatív hatásokat, ezeket máshol lehet kompenzálni, tehát más projektekbe ezeket az embereket, akik most emiatt elvesztenek az állásukat, más projektekbe tudják alkalmazni, és a gazdaság más területei el tudják vinni azt a kieső részét a gazdaságnak, ami emiatt keletkezik, akkor alapvetően ezek túlélhető, vagy ugye kisebb terhet jelentő problémákat jelentenek csak, vagy terheket rónak az adott országra, vagy gazdasági területre. Viszont azért az energetikai szankciók az egy teljesen más terület, azt mindenki megérzi, ahogy erről Olivért is beszélt. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy ezek a szankciók ezek mindenképpen pozitívabbak, vagy hogy mondjam, kevésbé fájdalmasak, vagy kevésbé tekinthetők őrültnek. És sok minden, sokat beszélünk arról, hogy lábon lőtte magát, Európa tüdön lőtte. Azért azt gondolom, hogy ha már az olaj, a gáz után most már az atomenergiáról is beszélünk, akkor lassan már arról beszélnek, fejbe lőttük magunkat, és azt sem tudjuk, hogy mit beszélünk, vagy azt sem tudjuk, hogy mi az, amit javasolunk, és az hogy fog ránk hatni. De visszatérve akkor a konkrét egyéb szankciókra, én tényleg azt gondolom, hogy gyémánt nélkül ki fogjuk bírni, orosz gyémánt nélkül ki fogjuk bírni, vannak más piacok, onnan be tudjuk szerezni, nyilván valószínűleg drágább lesz ez valamennyivel, de ez nem egy alapvető, nem egy légszükséges része a gazdaságnak, ezt túl fogjuk élni. A cseppfolyós gáz az egy érdekesebb kérdés szerintem, és itt az orosz hajó kikötése is egy érdekesebb kérdés szerintem. Azoknak lehetnek olyan áttetes hatásai, amik még szintén fájhatnak azért komolyan az egész gazdasági közösségnek, hogy nem adunk egy csúcs technológiát Oroszországnak, abban van szerintem ráció, és szerintem ez megint csak egy olyan része a szankciós politikának, ami támogatható, vagy ami akár elviselhető terhet jelent számunkra, hogy nem lehetnek európai állampolgárok orosz döntéshozó testületeknek a tagjai, ez mondjuk nyilván bizonyos embereknek, mint az LDF volt vezetőjének ez gondot jelent, mert ő a Rosatomnak benne van a külföldi tanácsadó testületébe, de alapvetően ez megint csak egy olyan szankciós lépés, ami egy formális lépés, és nem fog annyira fájni nekünk, de azért azt hozzátenném, hogy azért alapvetően Európa ezekre a szankciókkal, hogy egyre inkább szűkíti azt a kapcsolatot Oroszországgal, ami eddig megvolt, a saját alkupozícióját is gyengíti. Hiszen eddig, amíg egy komoly külkereskedelmi kapcsolatunk volt az Oroszországgal, addig azzal a fenyegetőzés, hogy mi majd kevesebbet vásárolunk tőlük, az egy valós veszély volt Oroszország szemszögéből. Ez egy fájdalmas, potenciális fájdalma járó veszély volt Oroszország szemszögéből. Most az, hogy leépítettük az Európa szerepét az orosz külkereskedelmen belül, egyre kevésbé van alkupozíciónk, egyre kevésbé van olyan fenyegetési lehetőségünk, amivel esetleg fájdalmat okozhatnak nekik, és mi történt egyébként? Az olcsó orosz energiahordozókat és nyersanyagokat átvette tőlünk Kína, átvette tőlünk India, és egyébként ők nem is értik, tehát pont most olvastam egy indiai cikket, azt írják, hogy Európa néha csinál hülyeségeket, de ezt a néhát ezt egyébként szintén idézővel tették. Tehát nem értik azt, hogy mit csinálunk, de örülnek neki, azt, amit mi nem veszünk meg az oroszoktól, ezt ők vidáman megveszik, és az az India, aki egyébként eddig egy jelentéktelen partnere volt Oroszországnak, most már ez egyik legfontosabb exportpiaca lett ennek az országnak.
20 másodpercünk van körülbelül, nem tudom akkor reagálni, Horta Júlia.
Csak annyival egészíteném ki, hogy az acéltermékeket még beemelném. Ez is egy fájdalmas pont lenne szerintem, már csak abból a szempontból is, hogyha szeretnénk függetlenedni az orosz energiától, akkor új infrastruktúrális beruházásokra lesz szükség, ami acélt és acéltermékeket igényel jelenleg. Európa egyik legnagyobb ellátója Oroszország, tehát egy újabb kérdést vet föl, hogy akkor mégis honnan szereznénk be ezeket a nyersanyagokat.
Horta Júli, Sebestyén Géza, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. A kedves hallgatóktól pedig Bosnyák Lajos hangmérnök és Szőlős Éva gyártásvezető nevében is búcsúzom. Műsorunkat újra hallgathatják a mediaclick.hu-n. Halász Zsuzsát hallották, viszont hallásra.